2 perc múlva 4:18, évről évre csökken a nyugati befolyás az új világban. India talán ennek most a legjobb példája aktuálisan az orosz-ukrán háború árnyékában. Látszik ugyanis, hogy noha India nem ítéli el egyértelműen az orosz agressziót, sőt, gazdasági előnye származik belőle a leeső energiahordozók megszerzése révén, a nyugat, akár az Egyesült Államok, akár Nagy-Britannia feddése sem hagyja meg Új-Delhit. Sőt, a nyugati vezetők igyekeznek úgy fenntartani a diplomáciai mosoly kommunikációt Indiával, hogy közben a saját arcukat is megőrzik, vagy megőrizzék a háború elítélésével. Demko Attila biztonságpolitikai szakértő, az MCC geopolitikai műhelyének vezetője van itt velünk most a vonalban. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Hát amikor erről a jelenségről már a CNN ír hosszabban, ugye ezt osztotta meg ön is a napokban a közösségi oldalán, akkor valójában már azt látjuk, hogy a nyugatnak is leesik, hogy erőtlenné válnak, és nem tudom, lehet, hogy hiteltelenné válnak ezekben a kérdésekben?
Azt nem tudom, hogy hiteltelenné válnak-e, de az biztos, hogy India, Kína és sok más ország ragaszkodik a saját elképzeléseihez a világról, a saját érdekeihez, és nem feltétlenül úgy látja a dolgokat, ahogy Washingtonban vagy Brüsszelben látják. És még 15-20-30 évvel ezelőtt, ugye a hidegháború vége után volna így szembe az Egyesült Államok akaratával. Most nagyon sok ország egész egyszerűen nem veszi figyelembe azt, amit Washington vagy Brüsszel mond, vagy az európai nagyhatalmak, ugye London vagy Párizs. Tehát ebben az értelemben az elmúlt pár év, és ez az orosz-ukrán háború, ez megmutatja azt, hogy megmutatja mindenki számára láthatóan azt, hogy ez mit jelent.
De miért veszíti el a diplomáciai erejét a nyugat ezekben a térségekben?
Nagyon egyszerű, a viszonyok változnak, méghozzá gyorsan változnak. Ugye ennek a legjobb példája Kína, de India is egy rendkívül gyors fejlődésen ment át az utóbbi évtizedekben, tehát ha nem is ismételte meg a kínai elképesztő felfutást, hogy ott a 80-as évektől meg százszorozta, több százszorozta a gazdasági teljesítményét, ugye erről így szó India esetében, de ott is egy rendkívül gyors fejlődés volt, egy hatalmas országról van szó. Ugye a két ország együtt egy kis túlzással 3 milliárd ember, tehát amikor azt gondoljuk, itt mi nyugat közösség, hát két ország már önmagában 3 milliárd ember, hogy nyugati közösség, mondjuk a NATO közössége az 1 milliárd embert tömöri. Tehát az arányokkal nem vagyunk igazából tisztában, még mindig az néha az elképzelés, hogy amit mi nyugaton, Európában és Amerikában gondolunk, az a meghatározó, ez már régen nem így van, és ugye minden egyes évvel ez egyre csökken.
Tehát akkor a diplomácia, hát az katonai és gazdasági erő nélkül nem működik ezekben a térségekben sem.
Hát az USA-nak megvan még a katonai és gazdasági ereje, az biztos, hogy már mondjuk Nagy-Britanniának, ugye, hogyha visszanézünk 75 évvel ezelőtt, India, sőt nem csak India, az egész indiai szubkontinens még Nagy-Britanniához tartozott. Tehát a második világháborúban Nagy-Britannia nem tudott volna, vagy az Egyesült Királyság nem tudott volna nagy hatalom lenni India nélkül. Kimegy Indiában, hát azt nem mondom, hogy egy a sok közül, mert mindig van egy különleges kapcsolat India és az angolok között, de azért már nem az, hogy nem fölfelé néznek az európai országok, vagy egy szinten, hanem egy picit már lefelé néznek az indiaiak. Nyilván az USA-ra még szemszinten néznek, tehát az Amerikai Egyesült Államok egy másik se tudták rávenni az oroszokkal való szakításra az indiaiakat. Nem így működik már a világ.
Igen, ön is úgy fogalmazott a napokban, hogy egyre többen kiválóan megtanulnak nemet mondani az Európai Uniónak vagy az Egyesült Államoknak. Ez nem jó, de tény. Kinek nem jó?
Nekünk. Hát ugye nyilván a nyugati világnak kevésbé jó, hogy akár gazdasági szempontból kiszorul bizonyos régiókból. Ugye ezt érezni fogjuk a saját zsebünkön is, hogy már egy kereskedelmünk, gazdasági vonzerőnk nem ugyanaz, kereskedelmi és gazdasági vonzerőnk, mint régen volt, és India is azt mondja, hogy van itt ez a probléma, van itt ez a szörnyű háború, én attól még megveszem jóval olcsóbban az olajat Oroszország, legyen meg, gazdaságilag ez neki megéri, mivel tudjuk büntetni. Ugye az amerikaiak azt nézik, ha most büntetnék Indiát, akkor veszítenének egy szövetségest Kínával szemben. De ugyanezt el lehet mondani mondjuk Brazíliáról, tehát Brazília se esik hasra, hogyha valamit az Egyesült Államok mond. Az Európai Unió, mint aktor ezeken a területeken jóval kevésbé fontos. Tehát India legalább az USA-ra néz, amikor biztonsági kérdésekről van szó, de mondjuk egy Európai Uniótól túl sokat már nem vár. És a térség országa is se. Tehát amikor Franciaország ajánlja a térségben, és mondjuk abban a térségben kevesebb katonája van, mint egyébként amennyi katona a francia utcákon van most, azok miatt, a veszélyek miatt, akik ugye Franciaországban megvannak, terrorveszély, stb., akkor elég hiteltelen. Az Egyesült Államoknak azért ebben az értelemben még van hitele, de az is csökken, ahogy nőnek ezek az országok. És ez egy teljesen világ, az emberiségnek egy egyre kisebb része, gazdaságilag is, populációban is, csak még mindig nem szokott hozzá ehhez. És akkor az ilyenek, amit most India csinál, meglepetést okoz. CNN-en tényleg érdekes volt, hogy egész egyszerűen arról van szó, hogy megtanulnak nemet mondani, mert nemet lehet mondani már a nyugatnak.
Igen, ugye Oroszországhoz másként viszonyul az Egyesült Államok és India, Kínához viszont hasonlóan talán azt lehet mondani. Tehát az ellenségem ellensége, a barátom logika fog érvényesülni, vagy itt azért ennél bonyolultabb a világnak az a szegmete?
Annyiban bonyolultabb, hogy India, ugye Indiának nagyon közeli kapcsolata van Oroszországgal. Ez hagyományosan megvolt ugye a hidegháború éveiben is, nagyon komoly fegyvervásárlója India Oroszországnak, tehát van egy bizalmi kapcsolat Moszkva és Új-Delhi között, és ezt nem lépik túl még akkor se, amikor szemben az USA egy sokkal fontosabb partner. Ugye van egy együttműködés is India és az USA, illetve Japán és Ausztrália között, ez a Quad, de mégis India azt mondja, hogy annyira fontos ez az orosz kapcsolatrendszer, hogy hiába van Kína fenyegetése, amiben tényleg az Egyesült Államoknak a segítségére számít, én megtartom az orosz kapcsolatot is. És úgy látszik, hogy az amerikai tartod az orosz kapcsolatot, mellette megtarthatod az amerikai kapcsolatot is. Tehát India ezt érte el, hogy egyszerre tud úgymond jóba lenni az USA-val és Oroszországgal is, és az USA nem mondhatja azt neki, hogy csak velem legyél jóba.
Említette ugyan, hogy persze itt népesség arányosan is, gazdasági erőben, katonai erőben is az Európai Unió nem szereplő tulajdonképpen, vagy legalábbis megtehetik India mindenképpen, hogy lefelé nézzen, amikor az Európai Unióval beszél, de hogyha a nyugat letérne erről az ideológia vezérelt útról, és újra a pragmatizmus, a társadalmi igények, a reál politikai törvények és vagy szükségszerűségek irányítanák, akkor visszanyerhetné a dominanciáját?
Szerintem itt ez már elment, tehát én azt gondolom, hogy eleve nem tudta volna megtartani a nyugati világ azt a dominanciát, ami azért volt ugye a két világháború, főleg az első világháború, de a második világháború előtt is megvolt, hogyha utána volt egy kétosztatú rendszer, tehát azért a Szovjetunió egy nagyon komoly pólus volt, de a 90 utáni dominanciát se tudta volna a nyugat megtartani. Ha mondjuk nem ennyire ideológikus és nem ennyire buta nyugati geopolitika van, akkor tovább tart ez a folyamat. És akkor jobb tárgyaló pozíciókkal megyünk bele abba a folyamatba, amikor tényleg egyre módosul ugye az erő Kína, India és egyéb országok irányában. Tehát hosszabb távon, tehát 21. századi távlatban nem hiszem, hogy meg tudta volna tartani ezt a domináns pozíciót az USA, illetve szövetségi rendszere. De az, hogy ilyen gyorsan csökken a befolyás, annak a nagyon rossz döntések az okai, tehát az iraki háború, az afganisztáni háború elhúzása, a líbiai háború, meg egyáltalán az, hogy Oroszországot nagyon rosszul menedzselte a nyugat, elsősorban az Egyesült Államok, tehát Oroszországot nem behúzta a nyugati szövetségi rendszerbe, vagy nem próbálta legalább egy semleges barátként megtartani, hanem elidegenítette Oroszországot, és most azt fogjuk látni a következő évtizedekben, hogy a meggyengült Oroszország egyre inkább Kína befolyása alá kerül. Ez a legvalószínűbb forgatókönyv. Nem biztos, hogy ez történik, de ennél csak rosszabb forgatókönyvek vannak Oroszország tekintetében. Tehát az, hogy Oroszország egy nyugatbarát állam lesz, azt elfelejthetjük az elmúlt 15 év eseményei miatt. És itt nem csak orosz hibák vannak, tehát nyilván az orosz agressziót Ukrajna ellen nem kívánom menteni. Ez az út, hogy Oroszország ideig eljutott, abban azért van szerepe az amerikai arroganciának is, annak, hogy nem vették figyelembe Oroszország érdekeit, elsősorban amerikai részről, bár ott is azt mondanám, hogy elsősorban a neokonzervatív amerikai áramlat nem vette ezt figyelembe.
Igen, akkor zárjuk a beszélgetésünket itt az ukrajnai helyzettel, ha már ön is erre kanyarodott, mert ugye mindez, amiről most beszélünk, valójában, vagy mindezt az ukrajnai események hozták felszínre. Ön is írt róla a napokban, hogy Ukrajnát a háború nélkül is katasztrófa fenyegette, mert hogy, idézem, az ország gazdasága, belpolitikája, demográfiája erősen a belső meghasonlás felé tartott. Így viszont, hogy háború lett a vége, identitást kap?
Valószínűleg igen, tehát összetart egy háborút, egy háború mindig összetart egy országot, bár nyilván nem látjuk a végét. Tehát most ugye az ukrán patriotizmus érvényesül, keményen harcolnak, ugye kiállnak az elnökük mellett, aki egy népszerűtlen ember volt. Tehát Zelenszkij már egy nagyon népszerűtlen ember volt a háború előtt. Ugye azt lehetett látni, hogy az ukrán népesség rendkívül elégedetlen, mert ugye nőttek az energiaárak, a fizetések nem nőttek, tehát volt egy nagyon-nagyon komoly feszültség az országban. Most ez a háború összerántotta Ukrajnát, ugye az ukránok nem várták ezt Oroszországtól, tehát teljesen meglepte az ukránokat ez, és indokolatlannak tartják ezt a háborút, ezért tényleg kiálltak a politikai vezetés mellett, de gondoljunk abba, hogy mi lesz 3-4-5-6-7 hónap múltán, főleg, hogyha ez a háború nem áll meg, de ha megáll, akkor is olyan gazdasági veszteség van, ami rendkívüli súllyal fog az ukrán emberekre nehezedni. Nagyjából az ukrán gazdaság a felét elveszti a teljesítményének ebben az évben, tehát ez példátlan tényleg. Tehát a hosszabb távon már meglátjuk, hogy milyen törésvonalak jönnek fel újra, de az biztos, hogy rövid távon annyira váratlan és indokolatlan volt az ukránok szemében ez a, még egyébként az orosz párti ukránok szemében is, tehát az úgymond orosz kultúrája, orosz kisebbséghez tartozó ukránok szemében is ez a támadás, hogy tényleg most úgy tűnik, hogy összerántódott Ukrajna, bár azért azt teszem hozzá, hogy azért az nem teljesen úgy van, hogy az összes orosz anyanyelvű és orosz kultúrájú ember most lelkesen harcol, mert azért van, aki átáll az oroszokhoz, de semmiképpen sem olyan tömeges, mint amire Oroszország várt.
Köszönöm szépen, Demko Attila biztonságpolitikai szakértőt, az MCC geopolitikai műhelyének vezetőjét hallották az elmúlt percekben. Közösséget építünk.